Szeretettel köszöntöm a testvéreket, 130. Zsoltárunk első versét énekelve. Készüljünk az ige meghallására. 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt vagy velünk a te igéden, lelkeden keresztül, és keresed az életünket, hogy elmondd a te nagy örömhíredet, amivel eljött közénk a mi megváltó Urunk, a Krisztus Jézus. Köszönjük, hogy ez most nekünk szólhat, és arra kérünk, hogy segíts, hogy szóljon is nekünk. Van hatalmad hozzá. Készíts bennünk szabad utat az ige számára. Háríts el mindent, ami akadálya lenne annak, hogy a te beszédet célba érjem. Áldunk érette, hogy szólsz hozzánk. Segíts figyelni. Amen. Kedves testvérek, esténként a Lukács evangéliumának 7. részéből olvassuk az igét, ugyanazt a történetet, a 36. verssel kezdődő ige szakaszt. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, tudnélik Jézust, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magába, ha ez proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy tudnélik bűnös. És felelvén Jézus mondanék ki, Simon, van valami mondani valóm néked, és az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondanéki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat. Fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Annak okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsájtja? Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Kedves testvérek, a történet főszereplője, aki miatt ez az egész tulajdonképpen megírattatott, az a Simon egy tipikus farizeus volt, egyszerre ismerte a törvényt, tanította a törvényt, és megtartotta Isten törvényét. De nem vette észre, hogy mindeközben, hogy ő a Bibliával, Isten igéjével, különösen is Isten törvényeivel ilyen komolyan foglalkozott, olyan nagyon koncentráltan ezzel foglalkozott, aközben kimunkálódott valahogy a lelkébe, valóban talán észre sem vette, hogy egy önigazult, másokat megítélő, másokat lenéző, a bűnös emberektől elkülönülő, közösségüket elkerülő, velük személyesen kapcsolatot nem szívesen vállaló emberré lett. Úgy érezte, hogy ő igazán igaz ember, pont azért, mert a Bibliával a kezében, Isten törvényeit komolyan véve és megtartva éli az életét. És nem vette észre, hogy közben egy páncéling kirakódott rajta. Ez az önigazsága volt. Abból ered, hogy úgy gondolkozott, hogy az Isten szemébe a legnagyobb dolog, ha valaki azt, amit ő megírattatott, megparancsolt, kér és elvár, halálosan komolyan veszi egy ember, és ráteszi az egész életét, és minden erejével megpróbál teljesíteni. Ezért az egész farizeusi gondolkodásnak ebből eredően az lett a központja, hogy Isten számára a legnagyobb dolog, amit tehetek, az, hogy teljesítem, amit Isten kér. És úgy gondolta Simon, hogy ez lehetséges, hogy ő képes rá. És ennek a bizonyosságával élte az életét. És azokat, akik Isten törvényeit igazán megtartani nem tudták, lenézte. Nem vállalt velük közösséget, magát sokkal különbnek tartva, mint azok, akik enélkül éltek. Nem tudjuk, hogy miért, de egyszer úgy gondolta ez a Simon, nyilván hallott Jézusról, hogy jó lenne megismerni. Ezért meghívta magához. Méghozzá nem csak egy asztali beszélgetésre, hanem egy közös étkezésre. És Jézus ezt a meghívást elfogadta. És elment hozzá. És olyan szépen indul a dolog. Ott már van egy társaság, a várva várt érdekes vendég, akire kíváncsi, Simon és nyilván mások is, megérkezik. És akkor egyszer csak váratlanul belép a társaságba egy hivatlan nő, akit nem hívott, nem várt az égvilágon senki, de mindenki ismert. Mindenki tudta róla, hogy ez a nő egy prostituált. Mindenki tudta róla. Kivétel nélkül. Simon úgy érezte, hogy egyszerre tisztességtelen dolog ettől az asszonytól egy ilyen nagyszerű házba belépni, mint az ő háza. Másrészt felháborodott azon, hogy hogyan engedheti meg Jézus azt, hogy egy ilyen nő hozzáérjen egyáltalán. Nem, hogy elfogadja, hogy drága kenettel megkeni, könnyeivel öntözi, csókolgatja a lábait, hát ez képtelenség. Ez képtelenség. Jézus viszont nem botránkozott meg a botránkozó Simonon, és nem botránkozott meg a bűnös nőn, hanem elmondott egy példabeszédet. Azért, hogy segítsen Simonnak. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 50 pénzzel, a másik 500 pénzzel tartozott neki. Bár az adósság nagysága különböző, 50 és 500, ami közös, hogy mind a ketten adósok. Simon megértette, hogy itt kettőjükről van szó, a bűnös nőről és ő róla. Mind a ketten adósok. De Jézus tovább feszíti Simon lelkébe a húrt azzal, hogy azt mondja, és nem volt nékik miből megadniuk. Nem tudta egyik se kifizetni az adósságot. Nem volt nékik miből megadniuk. Fizetésképtelenek voltak. Kedves testvérek, ez volt az első nagy tanítás Simon számára, úgy gondolom, hogy megértette vele Jézus, hogy a kis adósság épp úgy megfizethetetlen Isten előtt, mint a nagy. A kis bűnre éppen úgy nincs emberi fizetség, mint a nagy bűnökre. A kevés bűnre éppen úgy nincs emberi elégtétel, jóvátétel és fizetség, mint a nagyon sok bűnre. Mi keresztény emberek ezen el szoktunk akadni, mert mi úgy gondoljuk, hogy mi azért különb életet élünk másoknál. Éppen a vallásunk miatt, a vallásunk gyakorlása miatt. És az Isten szemében is jelentkezik. Valamiképpen Isten úgy látja, hogy csak különb is lehetek én. És egy idő után magam is úgy gondolom. És Jézus ezt nem veti el. Azért mondja, hogy ennek 50, ennek 500. Nem egyformán voltak bűnösök. De mindkettő az volt. És így adós, és egyiknek sem volt semmije, amivel tudott volna törleszteni. Az adósságát ki tudta volna fizetni. Kedves testvérek, lehet, hogy a keresztény testvéreimnek egy jelentős része csendbe berzenkedik és lázadozik az ellen, amit itt ennek a példázatnak a nyomán kénytelen vagyok elétek hozni. Mert lehet, hogy sokan vannak úgy, hogy hát mégiscsak az én kis bűneim nem ártanak másoknak. Ráadásul az én szerintem kis bűneim nem is nyilvánosak, mint a nőjé. Nem bántok velük semmit. Csak gondolati bűnök. Nem érintik mások életét igazán. Nem fájhat senkinek. Titkos kis csínytevések, apró kis füllentések, húgyakkal való játszadozás, de csak úgy gondolati szinten. Hát mégiscsak más, mint a parázna nőjé. A fantázia világ elszabadulása. Kis csendes bűnérintgetések. Kis csendes, nem feltűnő, csak úgy érintgetem. De tudom, hogy mit csinálok. Kis kísérletek a bűnre, csak megrettenek. Néha meg se rettenek. Egy kis engedetlenség, egy kis félrelépés. Vágyak, amelyek bennem élnek, csak nem engedek szabad utat nekik. Ugyan kinek fáj? Ugyan kinek ártok? Ugyan kinek jelent ez gyalázatot vagy szégyent? Rendszerint ezek titokba is maradnak. Senki nem tud róluk. És úgy gondoljuk, hogy lehetőleg maradjanak is titokban. Simon, az egyik 50-nel, a másik 500-zal adós Istennel, ez bűnadósság. Érts meg valamit. Nincs miből megadnod. Épp úgy, mint a nőnek, a sokat, neked a keveset. Nincs miből megadnod. Nem tudod le. Nincs olyan, hogy letudtad. Nincs olyan, hogy Istent kielégítetted valamivel ezért. Igen, testvérek, bármennyire is különbözik egy vallásos, templomba járó ember egy vallástalan, cégéres bűnbe nyíltan és nyilvánosan élő embertől, amiképpen különbözik az 50 az 500-tól, abban mégis egyformák, hogy adósok, és hogy nem tud egyik sem fizetni, mert nincs miből. Simon úgy gondolta, hogy van miből. A vallásos teljesítményem. Van miből fizetnem, ha kell. Nincs miből. Az a baj, hogy a hitelezőnek kell, hogy fizessen az adós. De Jézus nyíltan kimondja, de nincs miből. Fizetni kell, de olyan nekünk nincs, amivel. Ezért mondja Jézus, nem volt miből megadnia. Egyiknek sem. És így folytatja Jézus, és miután kiderült, hogy nem volt egyiknek sem miből megadnia az adósságot, és jön az evangélium. A hitelező mindkettőnek elengedte az adósságot. Egyik sem kérte, nem azért engedte el, mert kérte volna Simon, vagy kérte volna a bűnös nő. Egyik sem kérte. Nem a kérésre válaszul engedte el, mert nem kérte tőle egyik sem. Testvérek, amikor ezt a szót olvassuk az evangéliumokba, és beszél Jézus a talentumos példázatokba, és máshol is erről az elengedésről, akkor ez mindig azt jelenti, hogy ez a kegyelem. Elengedte, ez a kegyelem. Isten országa, testvérek, nem teljesítmény, nem vallásos teljesítmény, jutalma, hanem a kegyelemé. Soha el ne hidd, hogy az Isten országába jutalomképpen jutsz be, mert a vallásos életedbe olyan jól teljesítettél. Még ha elmondhatod a gazdag ifjúval együtt, hogy kora ifjúságomtól fogva minden törvényedet megtartottam. Akkor is azt mondta Jézus, de van még egy fogyatkozásod. Testvérek, Isten hitele felénk, egy hitelezőnek volt két adósa. Mit hitelezett Isten? Egy hitelezőnek volt két adósa. Mi az, amit előre odadott az Isten? A hitelezés ezt jelenti. Előre odadok valamit, amiből megveszed, amit akarsz, megkapod, amit vágysz. Testvérek, Isten hitele felénk a bűnbocsánat kegyelmének a meghirdetése. És ezt így mondta el Jézus, elengedte. Isten meghitelezte előre, az életünkre nézve, hogy megbocsátott. Megbocsátott. Elengedte az adósságot. Jézus belép Simonhoz, hogy elmondja neki ezt a jó hírt, és azt várná az ember, hogy Simon majd boldog lesz. Nem véletlenül megjelenik egy asszony, aki egy bűnös nő volt, akin jól látható, hogy hálás, boldog szívvel már tudja, mit jelent, hogy elengedte az adósságomat az Isten. Simon úgy gondolja, hogy ő igyekezett vallásosan élni, betartani a törvény előírásait, ahhoz igazítani az egész erkölcsét, életét. Jézus nem vonja kétségbe, hogy jól tette. Nem mondja, hogy ez hiába volt. Nem mondja. Csak meg akar közben valamit értetni, hogy Simon, ha mindent megtettél is, hitvány szolga vagy, mondja egy helyen Isten igéje. Nem volt miből megadnod, ezért elengedte az Isten, Simon kegyelmes hozzád az Isten. Kedves testvérek, ez egy olyan történet, amit Jézus itt elmond, amelyen keresztül beleláthatunk abba, hogy Jézus hogyan is gondolkozott a bűnről. Nem úgy, mint mi. És hogyan gondolkozott Jézus a bűnös emberekről. Nem úgy, mint a farizeusok, hanem úgy, olyan botrányosan, mint Isten. Kedves testvérek, belelátunk ebbe a különös dologba, és adja meg nekünk Isten szent lelke, hogy kezdjük érteni igazán jól az evangéliumokba Jézus megszólalásait, csodáit, tetteit, emberekhez való viszonyát, hogy hogy látja Jézus a bűnt, és hogy látja a bűnöst. És ugyanilyen nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy látják Jézust azok, akik utálják, akik gyűlölik és megvetik, akik harcolnak ellene, mint a farizeusok. Most, kedves testvérek, Jézust két váddal illették, és éppen a most olvasott történet előtti versekben Jézus maga idézi, azt mondva, hogy tudom, hogy mit mondotok rólam. Az egyik vád egy testi vád volt. A másik vád egy lelki vád volt Jézus ellen. Nos, hallgassuk. Mivel vádolták Jézust? Eljött keresztelő János, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, és ezt mondjátok, ördög van benne. Aztán eljött az embernek fia, ez Jézus, mondja önmagáról, idézve őket, aki eszik és iszik, és ezt mondjátok, ímé a falánk és borivó, a vámszedők és bűnösök barát. A testi vád az volt, hogy falánk és borivó. Pedig jól tudjuk, hogy Jézus milyen sokszor böjtöl, elvonul a közösségtől, tud éhezni és tud szomjúhozni, és nyilván tudott jó ízűen enni is. És nyilván időnként megengedhette, hogy tudott bort inni is. Mit mondanak róla, akik gyűlölik? Falánk és borivó. Mit mondanak Jánosról? Az nem iszik bort, nem eszik húst, kenyeret, csak sáskát és erdei mézt. Ördög van benne. Hát ilyenek vagytok ti. De mondanak róla egy sokkal súlyosabbat, ami lelki. A vámszedők és bűnösök barátja. Kedves testvérek, a farizeusok azt várták, hogy Jézus éppen úgy, mint ők, ítélje el a vámszedőket, a bűnösöket, és ne álljon szóba velük, szó sincs róla. Ne barátkozzon. Ne barátkozzon velük. Ne szeresse őket, mert ez istentelen is, meg botrányos is. Helyette legyen a bűnösökkel szigorú. Fedje meg, ítélje el őket. A bűnösökkel nem barátkozni kell, mondták a farizeusok, hanem követelni tőlük, hogy tisztuljanak meg. Elmondani nekik, hogy szégyeljétek magatokat, sírjatok és javuljatok meg látható módon. Hozzátok rendbe az életeteket, tisztuljatok meg, tartsatok bűnbánatot, legyetek először jobbá, legyetek először igazabbá, tartsátok be a törvényeket, éljetek aszerint. És majd akkor várhatjátok, hogy Isten nektek megbocsát. Úgy gondolták, ott van a 10 parancsolat. Tessék betartani. Ők még 600-nál többet hozzáírtak rendelkezésképpen, a 10 parancsolat magyarázataképpen. Majd utána, ha rendbe jött az életük, lehet barátkozni a bűnösökkel is, ha megváltoztak, de anélkül. Testvérek, az, hogy Jézust a bűnösök barátjának mondják a farizeusok, ez Jézus gúnyneve volt. Ez volt a vád ellene. Miért nem a mi barátunk Jézus? Mi e szerint élünk. Ezt olvassuk, ezt tartjuk meg, ehhez igazítjuk az életünket, ezt követeljük az emberektől is. Miért nem velünk barátkozol Jézus? Miért a vámszedőkkel? Miért a bűnösökkel? Ki hallott már ilyet? Még hogy proféta, még hogy Isten fia, még hogy messiás. Nem. Szégyen szemre a bűnösök barátja. Testvérek, a farizeusoknak ez a tanítása, ez a gondolata, ez átjárta Izrael népének a gondolatát. És most hozok majd két ilyen példát, hogy a bűnöstől tarts távol magad, először javuljon meg, hozza rendbe az életét, aztán majd odaállhat a Szent Isten elé. Emlékeztek Péterre a csodálatos halfogáskor. Tulajdonképpen első igazi találkozása Jézussal, aki megáll a tenger partjánál, és prédikál, aztán beszáll egy hajóba, beszél, és egy idő után azt mondja Péternek, hogy evezzetek a mélyre. És vessétek ki a hálóitokat fogásra. És Péter azt mondja, egész éjjel kint voltunk, nem fogtunk semmit. Most hiába mondott, hogy menjünk be, nincs semmi értelme, mert úgyse lehet ilyenkor halat fogni, de a te szavadra megteszem, hát rendben van. Bemennek, és halak sokaságától szakadozik a háló. Mit mond erre Péter? Ímé a farizeusi tanítás, hogy lett közismerté, elfogadottá. Megérti Péter, hogy aki neki ezt mondta, az egy szent, tiszta valaki. Akkor ők nem lehetnek ketten jóba. Azt mondja Péter, menj el én tőlem. Miért? Mert bűnös ember vagyok. Nekünk nincs egymáshoz közünk. Nekünk nem lehet egymással közünk. Menj el, menj el. Jézus meg azt mondja, Péter, hát pont azért jöttem hozzád, mert bűnös ember vagy. Tudod mit, Péter? Embereket fogsz halászni. Érted? A farizeizmus azt jelentette, hogy bűnös, menjen távol, javuljon meg, gyógyuljon meg, aztán jöhet a Szent Isten elé törden állva. Péterre rászakadt, hogy kivel találkozhatott, akinek a szavára, halaknak sokaságától szakadozik a háló, és csak egyet tud kimondani, menj el! Uram, nekünk nem lehet egymáshoz semmi közünk, mert bűnös vagyok. Jézus nem azt mondja, bizony, Péter, az vagy. Szégyeld magad! Szégyeld magad! Nem ezt mondja. Megbízza, hogy emberhalász lesz. Jézus a bűnösök barátja. Ő értük jött. És testvérek, akivel Jézus nem fog tudni találkozni, hiába szól hozzá, hiába mondja el, hogy Isten meghitelezte neked is előre a bűnbocsánat kegyelmét, azoknak egyszerűen nem kell ez. Nincs szükségük rá. Azt mondta Jézus a farizeusoknak, hogy ti állandóan Istenre hivatkoztok az embereknek. Valójában az történt, hogy Isten törvényeit, így mondja Jézus, szépen félretettétek, és a magatok magyarázatait megkövetelitek az emberektől. Itt ez az érdekes. Isten törvényét szépen félretettétek, mert Isten törvénye a kegyelem törvénye, és nem a teljesítés törvénye. És azóta ti az emberektől ezt kéritek, teljesítsetek, ez vezet Isten országába. Jézus azt mondja, félretettétek. Az emberek az erkölcsi világrendben így élnek. Adós, fizes. Követtem el, ki kell, hogy engeszteljem az Istent ahhoz, hogy a bocsánatát elnyerjem. Ki kell, hogy engeszteljem. Először rendeznem kell vele az adósságomat, a bűneimet, fizetve valamivel, hogy elnyerjem a bocsánatát. Jóvá kell tenni, majd utána van bocsánat, van feloldozás. Először a bűneidet kell megbánnod, s majd utána, kiengesztelődve Isten, megbocsát. Tényleg, testvérek, van bűn, amit valamivel jóvá tehetünk? Mit gondoltok? Van egyetlen egy olyan bűnünk is, egyetlen egy olyan is, amiért valamit Istennek tudunk adni jóvá tételként? Nincsen. Nincsen. Nem volt nékik miből megadni. Értitek? Senkinek. És nem az az izgalmas most, hogy 50 vagy 500, hanem hogy nem volt nékik miből megadniuk. Emlékeztek a másik történet, amit idehozok csak úgy érintőlegesen elétek, amikor Pál és Sílás a filippi börtönbe bekerülnek, és akkor ott énekelnek, imádkoznak, és éjszaka leomlanak a falak, és kinyílnak a börtönajtók, és a filippi börtönőr előkapja a kardját, hogy öngyilkos legyen, mert ugyanis a törvény szerint ő felelt minden rabért, aki a börtönében volt. Pár rászól, ne tégy kárt magadba, nem ment el senki. Egy pillanat alatt meghűlt minden rab. Értitek? Mert az nem normális rab, aki előtt kinyílik az ajtó, és nem megy ki. Meghűültek. Pál azt mondja, egy sem ment el. Itt van mind. És akkor megszólal a börtönőr. Uraim, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen nekem. Megint a gondolat, mit kéne tennem? És mit mond neki Pál? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem tudsz az örök életért semmit cselekedni. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Mint te, mind a te házad népe. Testvérek, Jézus ebben a csodálatos történetben, amit példázatképpen mond, örökre szólóan hirdeti. Miután adósok voltak Simon és a bűnös nő is, s nem volt miből megadniuk, elengedte az adósságot mindkettőjüknek az Isten feltétel nélkül. Kedves testvérek, aki az üdvösségért, Isten bocsánatáért tenni akar, az 2000 évet elkésett. Pont 2000 évet késett. Mert Jézus már tett érte. Jézus tett érte. Mert a hitelező Isten kezese Jézus. Mert az Isten gondolt rá, hogyha az ember elrontja az életét, és a bűnéből szabadulni soha nem fog tudni, márpedig fizetnie kell, akkor küldjön egy kezest, aki a fizetés képtelen ember helyett fizet. Ezért ment Jézus a Golgota keresztjére. Mert én nem tudok fizetni. Az adósságomból semmit nem tudok törleszteni. Semmit nem tudok megcselekedni. De Jézusért, aki fizetett, elengedte Isten azt, amit megelőlegezett örök időknek előtte, hogy megbocsátotta a bűneimet. Jézus kezességet vállalt az adósságunkért, és mivel nem volt nékünk miből megadni az adósságunkat, Jézus a kezes fizetett helyettünk. Ez a Golgota. Mert fizetni kellett, de nem nekünk, mert nem volt miből megadnunk. Ő érte ad a hitelező Isten előre kegyelmet, mert elengedte mindkettőnek. Megbocsátott, nincs tartozás. Kedves testvérek, azt értsük meg, hogy először van a bocsánat, az elengedés meghirdetése. Meghirdetése. És ez a kegyelem. A kegyelem nem az ember vallásos teljesítményére adott égi válasz, hanem megelőz mindent. Simon, Isten elengedte az adósságodat. Nem azért, mert vallásos farizeus vagy. Nem azért, mert teljesítesz. Nem jutalomból, hanem kegyelemből. Nem jutalomból, kegyelemből. A bűnösök barátjáért én értem. És ma ezzel fogom befejezni, Isten elengedte Simon adósságát, de Simon nem engedte el. Ez a dráma drámája. Isten elengedte Simon adósságát, de Simon fogta, és nem engedte el. Testvérek, ha az adósságot, amit Isten elengedett, neked is, mindent, kegyelemből, előre Jézusért, te nem engeded el, akkor az adósság rajtad marad. Az Isten mindent megtett érte. Eleve meghirdette, hogy elengeded, elengedte. Jézusban megvalósította. Jaj, ha valaki mégis ragaszkodik hozzá bármiért is. Mert rajta marad az adóssága. Tegnap elmondtam, a legnagyobb bűn a Bibliában. A legnagyobb bűn, ez a Szentlélek elleni vétek. A legnagyobb bűn Isten bocsánatának az el nem fogadása. Nincs nagyobb bűn. A paráznosság, a tolvajlás, a hazudozás és egy csomó bűn, azokból meg lehet tisztulni. De annál nagyobb bűn, mint hogy Isten bűnbocsánatának, kegyelmének a meghirdetése nyomán én azt nem fogadom el, nincs, mert rajtam marad az elengedett adósság. Mert én nem engedtem. Kedves testvérek, csak Jézus vére tisztít meg minden bűntől, kicsitől és nagytól, kevéstől és soktól, és csak ez elfogadható fizetség Isten előtt. Jézus a bűnösök barátja, és azt mondta, nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az ő életét adja az ő barátaiért. Jézus a te barátod. Kezesed helyedre állt, de egy dolgot nem tesz meg senki helyett, hogy elfogadja Isten bűnbocsátó kegyelmét. De jó lenne már egyszer elfogadni igazán. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te fizettél nagy bűneinkért nagy árat, szörnyű bűneinkért szörnyű árat, mert a bűn zsoldját, a halált a bűnért te ismerted meg. Te kaptad és te hordoztad el. Köszönjük, hogy azóta hirdeted Isten bűnbocsátó kegyelmét. Hirdeted mindenkinek, mert a mi atyánk nem akarja a bűnös ember halálát. És tudjuk tőled, hogy a mi atyánk szereti ezt a világot, és éppen ezért adta e világnak a te életedet, Jézus, hogyha valaki hisz, te benned el ne vesszen. Köszönjük, hogy ez az ajándék is tőled kapható, a hit, ami kinyújtott kezünk ahhoz, hogy elfogadjuk a te ajándékodat, ingyen kegyelmedet, bűnbocsánatodat, irántunk való szeretetedet. Köszönjük, hogy mondod újra és újra, mert nem akarod, hogy elvesszünk. Köszönjük, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, ma este csak egyetlen egy dolgot hirdetek, azt, hogy holnap este 6 órakor fejezzük be a sorozatunkat. Holnap a szeretet és a bűnbocsánat kapcsolatáról lesz szó, ahogy be is fejezi Jézus ezt az elbeszélését Simon számára. Várok és hívok minden testvérünket. Záró énekünk a 274. számú dicséret, azt énekeljük végig minden versét. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.